Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a port.hu saját podcast adása, a Portcast. Én Szűs Gyula vagyok, itt ül mellettem állandó műsorvezetőtársam, Lakatos István, az élő triviatár, a forgatási érdekességek nagy tudora, és újabban a tévésorozatok értő kritikusa, és nagy rajongója. Pisti, ilyenkor kell köszönni a hallgatókat.
Szervusztok!
A vendégünk pedig Mucsicska László, a Roboraptor munkatársa.
Hello, sziasztok! Azt hittem, hogy nekem is kitalálsz majd valami állandó jelzőt. Már vártam.
Igen, én nem szeretem, amikor Gyula így nyomatja ezeket az állandó jelzőket, de mindegy.
Na jó, azt majd kivágjuk.
Gyula ilyen poronmester.
Ja, értem.
Tehát ezért megy egy pirosba.
Portonmester.
Fúj.
Ide kell lesz egy... Mai témánk pedig... Batman! Szóval a mai témánk Batman, mégpedig abból az apropóból...
A köpenyes keresztes lovag.
Mi volt még? A... Ilyen muskétás segít.
Maszkos muskétás!
A maszkos muskétás, a köpenyes, a köpenyeges keresztes lovag.
A denevér ember.
Mégpedig abból az apropóból, hogy... Amerikában 30 évvel ezelőtt ezen a héten mutatták be Tim Burton denevéremberét, igen. És ebben az évben 80 éves Batman, mert ugye 39-ben a DC Comics lapjain akkor kezdte el először üldözni a bűnt. Ugye emlékezetes az a borító, amikor így a hónon lekap egy gangstert, aztán így repülnek az éjszakába. És milyen rossz, hogy ennyire telik az idő, mert nekem még teljesen az volt a fejemben.
Az még gyerek voltál, amikor a detektív
komikszata hallottad. Tudod, volt ez a hülye mondóka, ez a Batman, állj fogadva, 70, vagy volt? Vagy egy sem? Vagy... Tehát, hogy a Batman egy, 70...
Egy irigyhónaj mirigy nagyon rossz számát, az gyakorlatilag átfogalmazta magában mondókára. Szörnyen öreg vagy.
Szóval én nem maradtam ott, hogy Batman 70, és amikor így nézegettem...
Hány éves vagy Batman? 40 vagy 70? Hány fogad van Batman? 40 vagy egy sem? Idézzünk pontosan klasszikusokat.
És én az öregek, hogy ez most nem így a zeneszöveg.hu-ról, vagy a Wikipédiáról olvastam, hanem fejből.
Rim Batman és egy sem.
Értem. Figyelj, én azért vágom ezt ennyire fejből, mert ezt már szerintem mondtam az előző adásban is, a 90-es években a szovjet, vagy akkor már Ukrajnában nőttem föl, nagyon sok minden nem volt ott. Tehát az irigyhónajmir így még éppen eljutott oda, meg néhány szemik képregény. Tehát, hogy én ebből táplálkoztam akkoriban.
Hát azt hiszem, az irigyhónajmir így munkásságát majd egy másik adásban tehát fogjuk kivesézni.
A 40 vagy 70 éves fogatlan Batman csecsét szoptad.
Igen.
Jó is, hogy felhoztad a szemik képregényeket. A szemiknek kell egyáltalán kiejteni?
Én mindig semmi cinderprintnek mondtam.
Azért trükkös, mert...
Kandilapok, maradjunk
egy kandilapok. De ugye svéd-magyar vegyes vállalat volt a 80-as évek közepén, amikor ugye élelmes elvtársak a művelt népkönyvterjesztő vállalatnál rájöttek arra, hogy ha már amúgy is a Spiderman-en meg ezeket a skandináv piacra szánt szuperhősös képregényeket Gebinbe, ugye itt nyomtatják a Zrínyi nyomdába, meg az Alföldi nyomdába, Debrecenbe, és valahogy kézen közön eltűnnek rontott példányok, és utána a fekete piacon felbukkannak, és borsos áron gazdát cserélnek, akkor miért ne lehetne ezt legálisan csinálni? És ugye 85-től illetve a 80-as évek végétől már lehetett ezeket a vegyes vállalatokat alapítani, és egy ilyen svéd-magyar közös cég így az elsőként Magyarországon elkezdte ontani a jobbnál jobb ifjúsági képregényeket, és akkor ez volt ugye a nagy aranykor, amire így a mi generációnk mindig szívesen emlékszik vissza, Bobó, Góliát, Pókember, Batman, Phantom.
Hát én ma is tanultam valamit, én nem gondoltam, hogy a Semik Interprintnek ez az eredet története.
Hát, ha pedig, hogyha elolvastad volna Kertészmester könyvét, abban benne van.
Pedig még recenziót is írtam róla, Kertészmester. Jó napot kívánok, innen is üdvözlöm.
A 90-es évek fiataljai bele lettek dobva a képregényes mélyvízbe, már csak azért is, mivel ugye 89-ben a film mellé kijött nálunk is a Denevér ember képregény változata, tehát a Joker ott vihogott Jack Nicholson fejjel a borítón.
Az egyik öcsém, hát ugye a borítón Batmannek a ágyék része eléggé látványos, és az egyik öcsém izmos tökű Batmannek nevezte.
És egy évre rá, 90-ben a gyilkos tréfa jelent meg, amiben hát aztán volt minden.
Igen, én egy picit csodálkoztam is, amikor a kezembe vettem azt a kiadványt gyerekként, és gyakorlatilag azzal kellett szembesülnöm, hogy valami perverz állat, aki a Joker volt, az így mit művel ezzel a szegény lányjal, Barbarával.
Hát meg utána Gordonnal
meg
is.
De egyébként egy picit traumatizált az a képregény amúgy. Tehát, nagyon 7 évesen azért az elég para.
Picit, és ráadásul...
Nagyon pici betűkkel rá volt írva, hogy 18 éven felülieknek, de gyanítom, hogy nem csak 18 éven felüli olvasta ezt a Batman-t.
Nekem a szomszédban lakó srác, aki idősebb volt nálam, Dani, így szólt így anyukámnak, hogy ez nem biztos, hogy így a gyuszikának való képregény
Stréber.
Mert hogy ugye, hát tényleg ilyen furcsa vidámparki, ilyen kínzókamrába Gordon felügyelő lányát ott így, hát egyesem még azt is belelátják, hogy ott konkrétan hát nem erőszak történt. Mm-hmm. Igen. Igen. Nem csak, hogy hasba lőtte, és utána, hát ugye az eredeti szándéka az írónak az volt, hogy ott Barbara Gordon meghal, de ugye később tolószékbe kényszerülve azért még tovább segítette a Gothami bűn elleni harcot. De hogy az ott egy radikális one-shot történet volt, ami ugye arra hivatott rámutatni, hogy Batman az csak egy picivel normálisabb az őrült Jokernél. Ugye emlékezetes a zárójelenet, amikor ott nevetnek valami hülye vicce, uh-huh. Amitán rosszul is lett lefordítva a magyar verzióban.
Arra nem emlékszem. Viszont arra igen, hogy utána szintén egy kellemes történet a halál a családban, az érkezik. Utána nekem nagyon sok rész kimaradt, mert nem jelent meg otthon, és utána a 10-es számoktól kezdve az Alan Grant féle történetek voltak meg, amik szintén kellőképpen betegek voltak, és az anyám akkor szembesült azzal, hogy Lacika miket olvas, amikor a Pisti, te már mondtad, mi a neve annak, Savba Mártott ember.
A maróhatású ember.
A maróhatású ember, amikor elnyeri ezt a képességét, és valakinek az arcába nyúl a kezével, és megégeti, és egyébként az egész átváltozása, meg minden ennek a lénynek.
Vagy és embernek, ez a kadaveres sztoriban volt, akinek ilyen halálfétise van.
Igen, igen. És akkor anyám így nézte, hogy mit olvas Lacika, elvette, és átlapozta, és mondta, hogy nem olvashatsz ilyeneket. De aztán Fater vett újakat, úgyhogy Lacika onnantól kezdve a sufniban olvasott.
Hát meg azért ezek voltak azok a képregények, amiket a Norm Bray fog le, hogy kell kiejteni? Bray Flutch? Vagy tudjuk, hogy kell a csávónak kiejteni a nevét? Nem. Szegény ugye nemrég meghalt, és a magyar képregényes közösség az interneten egy emberként gyászolta, mert ugye mi az ő ilyen kicsit ilyen gótikus vízköpőre emlékeztető ilyen Batman rajzain nőttünk fel, ahol Batman nem sok különböztette meg egy démontól, egy denevérszárnyas démontól.
Egyébként szerintem ez egy állati jó dolog, mert érted, a mi generációnk a 80-as, meg mondjuk akik jó, 90-es évek elején voltak gyerekek, meg mi akik a 80-asokban, azért ez egy állati jó dolog volt, hogy úgy ismerkedtünk meg Batmannel, hogy Tim Burton film, és az Alan Grant Bray Fogg uh-huh. féle ízék. És rendesen a legdurvább, igen. legsötétebb, leggótikusabb, legnyomasztóbb. Nem az ilyen szírszarok, mint a Jim Lee féle baromságok, meg ezek a mostani ízék. Nem.
A patkányfogótól hogy féltem.
Hú, én is. Igen, az
meg ki volt az, aki az... egy ilyen emberi szívet főzött a kis házi kólyában.
Az a félelem, azt hiszem az a 6. szám volt talán. Nem
szerintem is volt még az Anarchy.
Igen.
Hát az ugye egy V for Vendetta tisztelgés volt Alan Grantéktől.
És ugye egyébként rágoogliztam, hogy... Bray Fogelnek kell mondani.
Na, akkor ma is tanultunk valamit, az okos az új szexi. Igen, és az milyen vicces volt, hogy az elején egy ilyen tök vagány, ilyen V for Vendetta, ilyen Guy Fawkes maszkos, most itt megtéveztető, hogy Maci ül szembe, és maszkos mondtam, maszkos helyett. Tehát, hogy egy Guy Fawkes maszkos, no, csak sikerül. Szóval, hogy ez a fickó úgy nézett ki, mint a V for Vendetta főszereplője, csak utána kiderült, hogy egy kölyök, aki tehát így ilyen gólyalábakon járt, meg így meg volt így magasítva így a sisak.
Igen, igen, igen.
Ahogy egy ilyen kis nyeszlett, kis idétlen figura igen. volt, és még ott így a szél így fúgy is így V4-vendett a képregényeket, hogyha ott figyelmesen megnézitek a borítót, meg a rajzokat.
Hazamegyek, és elolvasom újra.
De ebbe a korszakban jelentek meg olyan címek, mint a Véres videó.
Igen, szerintem én is az lesz, hazamegyek, otthon megvan ez a kétkötetes Alan Grant Breyfogel gyűjtemény, amiben olyanok is vannak, amik magyarul nem jelentek meg, meg olyanok is, amik igen, de még nem olvastam, és ezeket fogom olvasni.
Szolgálati közlemény, Harza Tomi, a Kingpin kiadóvezetője megvillantott egy nagy kötek képregényt, hogy majd ezek lehet, hogy megjelennek magyarul, és ott volt egy ilyen Essential Alan Grant Norm Breyfogel kötet, és rögtön nyomtam a
lájkot.
És lájkokat, igen. Mert az tényleg jó, és a csomó nem jelent meg nálunk.
Nem baj, nekem megvan eredeti.
De ott volt a láz, amiben Louis holtestében volt bevarva a kokain, amit Tijuanából a mafiózók elküldtek a sepphelyes arcúnak, ugye itt egy ilyen bábkészítő csávó mozgatott.
Akkor volt az is, vagy nem is tudom, mi volt a címe, amikor az ausztrál aboriginál.
Igen, az őslakos, aki azzal a kalapátszerűzével. Tényleg ott az mindegyik szám.
Nagyon
azok
beteg,
a tízestől kezdődő volt. Számok, azok nagyon betegek voltak.
Volt az a srác, aki ilyen skizofrén volt, és a egy ilyen gonosz szemnek igen, volt ilyen, ábrázolva igen. az őrület, amelyik így rákényszerítette tényleg, mindenféle igen. dolgokra.
Ja, ja, ja.
Meg volt a nagy kedvencem, bár azt már nem biztos, hogy ez a páros csinálta, a Sötét lovak, sötét város. Ami így a Gothamnek az ilyen, ez az ilyen csatos, kalapos, ilyen puritános alapítás
ja, igen, környékére igen, igen,
ott kezdődött a sztori, hogy már akkor volt egy ember denevér, vagy egy ilyen denevér ember, egy ilyen démon, akinek így áldoztak így szűzlányokat. Így a Gothami ilyen város vezetők, ezek a csatos kalapos puritánok. És ott ilyen nagyon bizarr volt a sztori, hogy a rébusz az így gettyós lett, és sátánista lett, és egy ilyen sátánista szertartáson vezette így végig Batmant, hogy utána majd itt ilyen mindenféle démoni erőkre tegyen szert. És ugye ott volt egy ilyen rituálé a kis könyvében, amit így folyton olvasott, és akkor ott így az áldozatnak így halottakkal kellett táncolnia, el kellett vágni egy csecsemő torkát, meg ilyenek, és akkor ezt úgy oldotta meg a fifikás rébusz, hogy Batmannek egy temetőben robotzombikkal kellett táncolnia, hát ugye verekedtek, mert hogy a robotok az életére törtek. Lenyomott az öreg rébusz egy pingponglabdát egy csecsemő torkán, akit csak gégemetszéssel tudott a jó Batman megmenteni, és akkor így cliffhangerként a füzet így ezzel ért véget, hogy a kipattint, hogy budlibicskával a jó Bruce Wayne most tényleg elvágja a csecsemő torkát, csak hogy az lélegezni tudjon, és ne fulladjon meg. Kedves gyerekek, tartsatok velünk a következő hónapban, és megtudjátok. És akkor ez volt az a pont, amikor így anyukám azt mondta, hogy na jó, a kisfiam, akkor most Batmant nem veszünk, hanem majd jó lesz neked a Bobó is, meg a Góliát is. És akkor ilyen iskolai seftelések közepette tudtam meg, hogy a második füzetben az így mi volt. És ott is így emlékezetes volt a sztori, hogy bekeveredik ebbe a démonbarlangba, meg minden, és akkor ott egy csajt, akit fel akarnak áldozni, azt mondja, meg akar menteni.
Gyula, én ezt szeretném elolvasni, nem esed már az egészet.
Ja, nem kéne elszpoilerezni az egészet, meg ne csak nekünk, hanem azoknak is, akik hallgatják.
Na jó, lényeg az, hogy ez
ezt
egy...
majd vág ki.
Ez egy nagyon súlyos
viszont disclaimer, amikor Szűs Gyuszika azt mondja, hogy seftelés, iskolai seftelés, valójában az azt jelenti, hogy ő ellopta a mások képregényét. Nem. Elárultak kint még az adás előtt. Hát ezt kell tudnotok róla. Egy ilyen embert hallgattok.
Nem, ez nem egészen így volt. Áltatlanság vélelme, ugye?
De szerintem a másik. A seftelés az nem fedi le nem az összes bűncselekmény.
Ez úgy volt, hogy volt...
Tehát, hogyha a Gyula arról beszél, hogy gyerekkorában ezt és ezt és ezt a képregényt olvasta, akkor gyakorlatilag mindegyiket eltulajdonította másoknak.
Nem, ez nem így volt.
Csak különböző módokon.
Igen.
Volt egy kőgazdag osztálytársunk, rengeteg képregényen, amit így bevitt a suliba, és akkor volt egy ilyen kis polc, hogy akkor az úgymond ilyen közösségi könyvtár jelleggel a csóró gyerekek is olvassanak jó kis képregényeket. Hát nem volt kőbevésve, hogy még aznap vissza kell vinni a polcra, ezért így nálunk hetekig ott volt a címborámat.
Véletlenül nála maradt. Igen.
Figyelj, a jog is ismeri ezt a terminus, ez a jóhiszemű elbirtoklás, amikor úgy kapsz valamit kölcsön, uh-huh. hogy elfelejted visszaadni. Uh-huh. Viszont amikor a Marvel extrák is elkezdtek megjelenni, és a bosszú angyalai ott így megmutatták, hogy milyen egy igazi jó hős, akkor elszégyeltem magam, hogy itt képregényeket lopok, és ezért így visszavittem a cimborám is, meg én is visszavittük a gazdag srác.
Vonjuk le a konzekvenciákat, Pisti, tehát Batman nem elég jó ahhoz, hogy egy morális iránytű legyen nem. egy gyermek életében, de a Marvel szuperhősök azok igen.
Tehát, nagyon, hogy, nagyon
tehát,
igaz,
hogy a bosszú mondasz. Angyalai kellettek ahhoz, hogy Gyuszika rájöjjön arra, hogy ez nem volt egy jó fej dolog.
Azok a képek maradtak meg bennem róla, hogy így elakad a bűnügy, ugye a Gordonék nem haladnak, és akkor ő viszont betör a bizonyíték raktárba, és hány ilyen képsor volt, hogy ugye kis zseblámpával ott világít, és hamarabb kicsórja a bizonyíték raktárból a bezacskózott dolgokat, vagy az aktákat, amiket addig nem mutattak meg neki, mint hogy a pocakos biztonsági őr szintén ott kalamolva a zseblámpával ott észreveszi, hogy egy tetőablak nyitva van, és hogy jaj, betörtek, és mire bevilágít a raktárba, és ott marad ugye a kinyitott fiók, addigra Batman már házdömbökkel odébb van. Tehát ez biztos, hogy minden harmadik Batman képregényben volt egy ilyen képsor.
Hát ez egy klasszikus kép, mint az, hogy minden egyes Batman feldolgozásban kell, hogy legyen földre lehulló gyöngysor Martha Wayne nyakából.
Igen, de azt hiszem ezt a Frank Miller hozta be.
Uh-huh, igen.
A első évben. De ez tök jó, ez a betörős dolog, mert Batman igazából egy nyomozó is. Legalábbis az elején az volt. Tehát az tök jó, hogy nem az, hogy így megy, ezt csinál, azt csinál, hanem ugyanúgy kihallgatja az embereket, betör ide-oda bizonyítékokat szerez, szóval az detektív Batman, ez tényleg ő a Batman.
Hát meg ugye ezzel is bemutatják mindig az alkotók, hogy Gotham így annyira egy korrupt város, tehát hogy az igazságszolgáltatás, a törvényhozás, a rendőrség, a maffia, az így annyira összeáll egy nagy klánban, hogy itt már csak ilyen törvénytelen eszközökkel lehet az igazságnak érvényt szerezni. Hát, és emiatt nekem mindig sokkal szimpatikusabb karakter volt Supermannél, aki egy ilyen üzőjő, nagy buflák cserkész fiú.
Meg ugye Batman az egy állat. És például, amit én soha nem értettem.
Hát de nevér, igen.
Na jó, de egy ilyen agresszív állat. És például azt soha nem értettem, hogy mi ez a baromság, hogy Batman nem öl, tottorottora. Tehát ott van például a Tim Burtonnek a Batman filmei, Batman ott.
Hát ott
tök megöl. Sok embert megöl. Hát
igen, tehát a Joker pribékjei közül jó néhányat.
Hát meg amit én nagyon bírok, a második részben van, amikor jönnek a cirkuszosok, ugye igen, karácsony, meg mitől jönnek, és a kettő halál nagyon vicces benne. Az egyik az, amikor valamelyik arcot össze-vissza ott szarakszik a Batman előtt, a Batman fog egy ilyen, össze vannak kötve a rúd dinamitok, azt hiszem, hogy rárakja az ember, és így behajítja a francba, az meg berobban. A másik meg a tűzokádós, amikor jön a Batman Batmobillal, fújja rá a tűzokádós a tüzet, és a Batmobilnak a hirtelen megemelkedik, egy ilyen gép megfordítja, és a fúvókába fölgyújtja a francba ezt a ilyen tűzokádót. Szerintem ezek.
Ja, és hát az melyikben? Az a legelső Batmanben van, amikor a páncélozottá válik a Batmobile, és egy ilyen gömb kigurul az egyik abroncsból, és akkor az robban föl.
Ja, a vegyi gyárat robbantja.
Ja, tényleg. És hát nyilvánvalóan ott is halnak meg emberek hát ebben persze. A vegyi tűzben.
Tehát persze, nem szarakodik a
Na, Batman. De jó is, hogy átkanyarodtunk Tim Burton filmjeihez.
Nagyon szívesen.
Mert magyarázzatok el nekem, kérlek, hogy a 60-as évek béna, ilyen cápával verekedő, ilyen klasszik, ilyen nagy rajz, füstölgő rajzfilm bombával rohangáló, ilyen gagyi, ilyen kempi Batmanből, hogy lett ez az ilyen gótikus, ilyen rémmese, barátságos szörnyikéje, ami így a Pisti szívének ugye mindenki tudja, hogy különösen kedves jószágok.
Hát egy változott a kor. Egyre komolyabb lettek a képregények, egyre idősebbek lettek a képregényolvasók, tehát a 70-es években volt, amikor tényleg megjelent. Tehát mit tudom én, a pocakos Batman sorozat az 60-as évek, ugye?
Igen, azt hiszem, igen.
Na, tehát akkoriban pont volt ez a comics kód, ami kb. Teljesen tönkre vágta ezt az egész bizniszt. Hát az aranykorban a, mit tudom én, 40-es évek, 50-es évek eleje, de most itt sacra mondom, ott tényleg valami irgalmatlanul durva képregények is voltak, meg ott tényleg nem szarakodtak, meg nagyon hipererőszakosak tudtak lenni, nagyon, nagyon nyers voltak akár az erőszakábrázolás is, és akkor pont a Batman kapcsán volt ez a dolog, hogy mit tudom én, tehát volt valami faszi, aki kitalálta, azt hiszem pont a Batman kapcsán, hogy Batman és Robinnak a kapcsolata nem egészséges. Tehát gyakorlatilag pedofiliával vádolták meg Batmant, és hogy ez milyen hatással van az ifjú amerikai olvasókra, és akkor összeállítottak egy ilyen hülye szabályzatot, hogy ezt nem szabad a képregényekbe, és gyakorlatilag kiherélték a sztorikat, onnantól kezdve lettek ilyen teljesen elrugaszkodottak, a Batman is átment valami vicces sci-fi akármibe. Viszont ez volt az ezüstkor, és a bronzkorban volt az, amikor már elkezdtek komolyodni a képregények. Ezt a Comics Code-ot azt hiszem végül rájöttek, hogy egy nagy baromság. És például a vasemberes alkeszes sztori is egy tipikus bronzkori képregény, meg...
Azt tegyük hozzá, hogy egyébként az egy borzasztó. Tehát mai szemmel nézve...
Nagyon rossz. Nagyon-nagyon-nagyon rossz. Csak...
De ezt igen, tehát hogy annak a képregénynek, ha már így bedobtad, tényleg az az értéke, hogy legalább mer olyan témáról beszélni, amiről mondjuk addig a képregények nem. Az egy más kérdés, hogy gyakorlatilag Tony Stark az alkoholizmusából kettő oldalon keresztül gyógyul ki, tehát hogy így ennyi telik
ami,
el.
Igen, ami kb. Így ilyen 3 nap lehet maximum.
Igen, és hát minden más, ami ott azon az utolsó pár oldalon történik, ez mind olyan, mint hogyha az írók még nem találkoztak volna élő alkoholistával.
Igen, csak mendemondákat
hallottak volna róla, de tényleg örömteli, hogy ez megjelent. De emellett még, amit mondasz, szerintem egy másik ilyen természetes evolúciója is volt az amerikai képregényeknek a 80-as években, és ezzel mondjuk így kéz a kézben jár Frank Miller megjelenése is, hogy egyszerűen sik lett az, hogy már nem csak ilyen everyday, ugyanolyan kaptafára készülő képregények készüljenek, ahol Batman vagy bármelyik más szuperhős elpüföli a többieket, hanem annak legyen valami egyénisége. A 80-as évektől volt igazán karakteres az, hogy már elrugaszkodtak a megszokott képi ábrázolástól, és ez történetmesélésben is megjelent.
Vagy hogy Alan Moore is csinálta a Swamp Thing-gel, kb. Újraértelmezte az egészet.
És nyilván ez addig már 4 évtizede ment ez az egész képregényes biznisz, akkor érett meg talán első körben igazán maga a zsáner arra, hogy valami új impulzusokat kapjon, és olyan írók alkottak a 80-as években, akik meg tudtak tök jó pluszt hozzáadni, és ilyen a Frank Miller, ilyen az Alan Moore, és még sorolhatnánk ezeket a neveket.
Igen, a gyilkos tréfa, amiről az elején beszéltünk, igen. Az pont ennek a korszaknak a szülötte.
Igen.
Az, amikor Tim Burton végül megrendezte a mozifilmet, oda így, és hozzád fordulok, mint az ilyen forgatási érdekességek nagy tudorához, hogy nekem az rémlik, hogy akkoriban Michael Keatonra is kígyót békát kiáltottak, pont mint most Pattinsonra, hogy mi ez a végjátékba húz? Hát milyen Batman lesz ez?
Hát figyeld, vagy nem itt Pattinsonra, hát figyeld, Ben Affleck is megkapta, a Heath Ledger is megkapta, hogy mekkora szar Joker lesz.
Hogy Christian Bale azért nem kapta, ja, meg, hogy ki ez a csávó, aki most az új Batman lesz, mert az égvilágon senki nem ismerte. Aki látta az Equilibriumot, az talán igen, de más nem.
Meg a Napbirodalmában.
Vagy a Napbirodalmában a kisfiút.
Akkor még kicsi volt. Meg az Amerikai Pszichót, mert az Equilibrium előtt volt.
Tényleg, igen. Szóval én fingom sincs, hogy a Pattinsonból mi lesz, de...
Szerintem jó lesz.
De ez a csávó az alkonyat óta azért így vastagon tesz róla, hogy azért ebből a tini vámpír marhasságból őt így elfelejtsék már az emberek, és ő egy ilyen új Leonardo DiCaprio, aki egy picit így kezdi újra pozícionálni magát. Na de... Az más kérdés, hogy így nem biztos, hogy minden filmje jó, amit ő kiválaszt, és mi volt ez a Half-Life most legutóbb, ami ez a...
Az űrhajós,
a, igen, sci-fi. Igen.
Az nem jó?
Hát én nagyon utáltam, a Pattinson egyébként jó volt benne.
Én olyan lelkesen írtam mindig, hogy kijött az új tréler, és hogy milyen nyomasztó ilyen.
De te mindenről lelkesen nézd, Gyula.
Hát valamiben kivéve... el kell adni az újságcikket, Pisti, tudod?
Kivéve a Trónakharca utolsó évadát.
Ja, meg a Deresi csatánál 50-szer leírtad, hogy nem láttam semmit, sötét van.
Kaptam is érte a kommentelőtől.
Na.
Onnan kanyarodtunk ide, hogy Michael Keaton 89-ben Batmanként tekintetően előfutárának a nagy képregényfilmes boomnak, ami ugye most van. Tehát az köszönhetően neki valamilyen szinten. Mert azért szerintem az első két szerintem... Batman az eléggé magasra tette a lécet. Nem hát, csak amiatt, mert...
De nem csak ez az első, az a Richard Donnernek a Supermanje
volt. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem a Superman volt az, ami egy ilyen...
De az nem volt... trendi, meg ilyen
de hogy nem.
Hát
figyeld, Marlon Brando, Mario Puzo, mint forgatókönyvíró. Tehát hát,
azért ott nevek voltak, meg amögött pénz volt.
Nagyon. Az... Meg hát érted, tehát azóta Reeve-vel, Christopher Reeve-vel összefort Superman. A John Williams-nek a Superman fő témája összefort Supermannel. Tehát ennyi, az gyakorlatilag újra definiálta a karaktert.
Na de mégiscsak Batman lett mainstream-ebb ikon. Tehát én emlékszem a 90-es évek elejére.
Lehet, csak nálunk, szerintem.
A 90-es évek elején még anyukámnak is volt Batman logós pólója, Superman,
de
meg
Gyula,
egy ilyen,
csak nálunk, tehát
ilyen kis béna ilyen nézni.
Igen,
ilyen.
Most így mozduljunk ki K-Európából, tehát hogy ne azt nézzük, hogy szegény poszt-szovjet Magyarországon mi volt, hanem... Ha globálisan nézed, akkor a Superman film az nagyon-nagyon sok mindent megalapozott. Az más kérdés, hogy a Tim Burton féle Batmanek is egy teljesen új szint adtak ennek a képregény zsánernek, és ha tekintetjük is előfutárnak, sajnos utána így ez bezáródott. Tehát a Joel Schumacher áldásos tevékenysége az mondjuk így szépen bezárta ezeket.
Miért?
A kapukat,
neked
nem tetszett,
Schwarzenegger, mint Téltábornok, vagy mi a
Téltábornok?
Doktor Fagy.
Mr. Fagy.
És még ilyen hülye szóvicceket is nyomott.
Igen.
Azért. Én ezt olyan rég láttam, hogy már itt törölt az agyam ezeket. Szóval nem is emlékszem rá. Azt tudom,
magam, hogy ilyen vicces az a film.
Az az érdekes, hogy míg a 90-es években Schumacherék nagyon-nagyon rosszul vitték tovább a Batman örökséget ezekkel a gagyi filmekkel, amik pont a 60-es évek pocakos Batman
nyilván. Na jó, de ezt tudod miért volt? Mert ugye a második, tehát a Batman visszatérhez csináltak egy csomó ilyen bizbaszt, amit el lehet adni. Sőt, ráadásul a Mackie-ben is volt, mit tudom én, milyen nevezeknek a kölyök menüknek.
Happy Meal.
És erre ráfeküdtek, hogy ne ezt most nyomni fogják. És akkor valami anyuka megnézte a Batman visszatért, ami kurvára nem gyerekfilm. És ebből csinált egy balhét, hogy hellóka, ilyen játékokat ne osztogassatok a gyereknek, mert ez gyakorlatilag horror, meg akármi, meg nyomasztó, meg brutális. És mivel ezzel a Warner tényleg egy csomó lóvét vesztett, mert ugye nem tudták ezeket a gyerekeknek kiszúrni, ezért volt az, hogy bocsika, Tim Burton, akkor következő rész már egy kicsit barátságosabb lesz, gyerekbarátabb, és ezért nem is csinálta meg a harmadikat, illetve talán nem akart olyan kompromisszumokat kötni. Hogy...
Igen, mert ha jól emlékszem, akkor minimálisan elkezdett dolgozni már a harmadikra.
Igen,
már
vannak
a
is izé ruhatesztek a Michael Keatonról.
De utána nagyon hamar kifarolt a történetből, amikor ott a Warner tényleg elkezdte nyomasztani azzal, hogy
ez jó, de egy kicsit lehetne.
És ki lett volna az ellenfele.
Ja, meg szerintem nagyon megbentek, hogy a másodiknál sokkal nagyobb szabadságot adtak neki, mert azért az első és a második Tim Burton film között állati nagy különbség van, és a második Tim Burton film az, ami szerintem az Ollókezdő Edward mellett a leges-leges-leg Tim Burton-ebb film. Franco.
Hát igen, mert ugye a szomorú árva gyerek, akinek a története végén esik hát a hó.
Meg,
tehát az összes ilyen Tim Burton kelléket
meg nem
az,
hanem figyeld, a másodikban, hogyha csak a látványt nézzük, az egész Gadam sokkal gótikusabb. Az elsőben még keveredett a 80-as évek, meg ez a fiktív 30-es, 40-es évek. A másodikban már nyoma sincs a 80-as éveknek. Tehát, hogyha megnézed például a járműveket, azok mind ilyen fiktívek, az öltözékek is, meg ilyenek. Akkor a sokkal stilizáltabb az egész. Tehát a Batman visszatérbe a kedvenc jelenetem van. Az egyik az, amikor a Bruce Wayne ül a szobájában a sötétben, és csak így néz, és töpreg. És akkor megjelenik fönn a denevér szignál, a kis reflektorok úgy mozdulnak, hogy bevilágítsák a szignált a Bruce Wayne-nek a szobájába, aki így föláll, és akkor elindult. Tehát az kurva, hogy ő gyakorlatilag Bruce Wayne-ként igazából nem is létezik, ő Batman. A másik pedig, amit imádok, a pingvinnek a halála, amikor fekszik a földön, lenn a csatornában, és így odatotyognak a pingvinek, közben valami embertelenül gyönyörű orgona muzsika szól, és bekísérik a pingvint a vízbe. És ráadásul ennek a filmnek a zenéje szerintem Danny Elfman legjobbja. Egyszerűen fantasztikus. Szerintem, hogyha 200-szor nem hallgattam végig az
akkor
albumot,
akkor még jó volt Danny Elfman.
Igen.
Közben rágugliztam, és azért így lettek volna érdekességek a Tim Burton féle harmadik Batmanben is. Például ott Robin Williams alakította volna Rebus-t, méghozzá egy hajába borotvált kérdőjellel. Az mondjuk így erős.
Ez jó hangzik.
Billy Dee Williams visszatért volna, ja, Harvey Dentként, hogy két arca változzon, és
nem abban lett volna Marlon Wayans-os Robin?
Azt nem tudom. Itt azt írja, hogy Brad Dourif lett volna madárijesztő, és René Russo pedig Dr. Chase Meridian, akit ugye Nicole Kidman alakított végül. És a munka címe az pedig a Batman Continues lett volna, amit ugye Burton nagyon utált, és végül amit a stúdió nagyon utált, és nagyon ragaszkodtak a mindörökké Batmanhez, és a Warner, amit már te is mondtad, lefújta az egész dolgot, mert ők vidámabbat szerettek volna ennél. Közben eszembe jutott egyébként, hogy amúgy a Burton féle Batman előtt lett volna egy másik Batman film, csak azt szintén a Warner nem akarta, és azt egyébként pont a Mankiewicz írta volna annak is a forgatókönyvét, és ő is egy ilyen nagyon földhöz ragadt Batmant csinált volna, mint amit később a Nolan, mert hogy ő a Frank Millernek a Dark Knight-ja alapján akart volna dolgozni, és valamiért az a variáció nem tetszett a Warnernek. És utána meg jött a Tim Burton, aki gondolom csinált valami nagyon fasz a prezentációt ilyen gótikus cuccokkal, és mondták, hogy ez kell nekünk. Vagy nem tudom, én kurvára kíváncsi lennék, hogy amúgy hogyan pícselt Tim Burton amellett.
Hát, van az a College Humor videó, hogy így göcsörtös fák, tök lámpások, Danny Elfman zene.
A Tim Burtonnek a Batman a harmadik filmje.
Igen.
Ugye előtte volt a Peavy, amihez tényleg idegek kellenek, hogy az ember meg tudja nézni, annyira rohadt idegesítő. Utána volt a Beetlejuice, és basszus, egy Beetlejuice után megkap egy olyan filmet, hogy és tök fiatal volt, szerintem még 30 se volt akkor.
És milyen érdekes, hogy a Tim Burton-i örökséget utána a 90-es években tök jól tovább vitték, csak ugye nem animációs a Schumacher brigádja, hanem az animációs.
Ami a világ egyik legjobb rajzfilm.
Bruce Timmék ugye megcsinálták a Warnernek ezt a baromi jó sorozatot, ami, hát ők úgy fogalmaztak az ilyen interjúkban, hogy ők az Art Deco-t, meg ezt a Darkos Batman próbálták így összekombinálni, és ebből lett a Dark Deco, vagyis hogy minden olyan, mint hogyha 36-ban lett volna egy világkiállítás az Egyesült Államokban, és akkor innen úgy marad. És akkor ez az ő Gothamjük, hogy ezek az ilyen régi Rolls-Royce-ok vannak az utcákon, a számítógépek azok szuper teljesítményűek, de három szobát elfoglalnak mindenhol.
Igen. Példája annak, hogy egy kicsit dárkosabb, kicsit komolyabb hangvételű, de alapvetően mégis gyerekeknek szánt animációs sorozat, kurva jól működik.
Ami a felnőtteket is a
igen, és a felnőtteket is szórakoztatja, igen.
Apuka, a kisfia, ezt együtt tudták nézni a 90-es.
Régen emiatt a Pro 7-en adták.
Pro 7-en.
Figyeld, Pro 7, én gyerek voltam akkor.
Én is.
Pro 7 SAT 1, kész. És,
SAT 1.
A Pro 7-en adták, és mármint a Batman Rising sorozatot, és amiatt késtem el majdnem minden nap az iskolából. Mert ilyen 7:50-kor lett vége, vagy úgy rohantunk, mint az állat, és ráadásul szegény Miki öcsém, akit akkoriban emiatt is iszonyatosan sokat szívattam, ugye együtt mentünk iskolába, és ő meg mindig szeretett volna időre menni, de nem. Én mindig meggátoltam, és ráadásul néha még máshogy is irgalmatlanul megszopattam az ilyen iskolába
indulással. A kiskolási Batman és Robin.
Iskolába indulással, de erről most nem beszélek, mert ez nem illik.
Hűha. Na, erre kíváncsi vagyok, ezt majd műsorok kívül beszéljük meg. Egyébként az a Pro 7 SAT 1, ez nekem is, nekünk nem volt ilyen csatornánk, viszont a szomszédunkban az unokatesóméknak igen, és mindig a Transformers, az X-Men-t és a Batman, meg a Fantasztikus 4-es, nem, a Fantasztikus 4-es az Cartoon Network-en volt. Ezeken mindig náluk néztem. És állandóan rinyáltam anyámnak, hogy hát menjek el nézni a szarjaimat.
Ezt a Bruce féle Batman rajzfilm sorozatot, ezt az HBO is nagyon hamar megszerezte
igen,
a 90-es
évek
elején, mert hogy talán már akkor a Warner HBO az valahol ilyen közös tulajdoma volt, és így a Warner sorozatokat, ugye Step by Step, meg Bírlak, meg ezek, azokat így, hát így tök könnyen a egyik fiókból így lényegében átrakták a másikba, és akkor így nyomták a kis kölyköknek, mint mi.
Amúgy számomra azért nagyon fájó a Warnernek a mostani modernkori töketlenkedése a DC filmekkel, és most így nyilván a post-Nolan-i korszakra célzok elsősorban, mert hogy amúgy a 90-es években egy csomó tök jó projektjük volt, és nyilván az egyik ilyen, ez a Batman animációs sorozat is.
És de lehetek az animációs filmek, azok most is rendben vannak, mert én nem nézem már.
Hát csak mivel pont sokadik évtizede ezt a Bruce Timm figuravilágot viszik tovább, hiába csinálnak jó dolgokat, már nem üt akkorát, mint amit
igen,
mondjuk 20 évvel ezelőtt.
És nem lépnek tovább, és ami meg van, az most már így nem kuriózum. És valahogy tényleg, amit a mostani filmekkel csinálnak.
Hát ez valami gyalázat. Szörnyű.
És nem, én... Nekem az a legkisebb bajom, hogy most a Pattinson lesz majd ennek az új Batman filmnek a Bruce Wayne-je. Legyen ő, de pazd meg, írjanak mellé egy jó forgatókönyvet is, könyörgöm.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, én a Nolan filmeket sem szeretem.
Eretnek!
Na, várj, ez van, hogy ugye a figyeld, akkor én most elmondom, hogy
mondd
mit
el.
Gondolok.
Hiszen ezért vagy itt.
Ugye a Batman kezdődik, úristen, milyen szar cím.
Úgy de drukkoltam, hogy az legyen a második rész címe, hogy Batman folytatódik.
Az így oké, volt meg minden, mindenki örült neki, kész, egynek jó volt. Jött a Sötét Lovag, ami szerintem nem lett volna ekkora kultusz, hogyha Heath Ledger nem hal meg. De mivel meghalt, meg jöttek a nagy kritikák, hogy a Köröztopu 2-höz, meg mit tudom én, mikhez hasonlítják. Most genyó leszek, de szerintem, hogyha Heath Ledger nem hal meg, akkor Nolanben nem lett volna ekkora nagy istenség. Mert hogy ő ott milyen tökéletes, csodálatos, filmes meg minden, jó, viszont a Sötét Lovag jó film, bár fél órával hosszabb a kelleténél. Úgy, hogy a legtöbb Nolan film általában fél órával hosszabb a kelleténél. És akkor a Sötét Lovag után megcsinálta izét, az eredetet, ami szintén nem volt rossz, bár fél órával hosszabb volt a kelleténél, és onnantól kezdve, ugye akkor Nolan az már egy szent volt, mert nem lehetett semmi rosszat mondani. Megcsinálta először a harmadik Batman-t, ami finoman szólva is egy rakás szar. Egy összecsapott, buta, túl sok szereplős szar. De ott már mindenki kummogott, és így nem mondunk rá semmi rosszat, mert Nolan megcsinálta az Interstellárt, amely egy nyálas szutyok, akkor néhányan már merték mondani, hogy de nem, Nolan. És megcsinálta ezt a Dunkirköt, amit én meg sem néztem, mert soha többé nem nézek Nolan filmet, de amiket olvastam róla, az, hogy oké, lehet, hogy jó meg minden, de tökre nem nézőbarát. Magyarán azok, akik egy divatból rákaptak a Nolanre, megistenítik, azok vagy megnézték, vagy nem, tök mindegy, hogyha megnézték, nem tetszett neki, miért hallgat róla mindenki, mert Nolan az Nolan, és úristen Nolan.
Na, akkor jövök én. Egyébként a Batman trilógiával kicsit nem mindenhol vagyok megengedő én sem. Én például kifejezetten utáltam a kezdődiket. Tehát, hogy engem az untatott, és komolyan, igen.
Mi? Engem na, akkor majd jövök én?
Engem baromira untatott az első rész. A második szerintem amellett, hogy nyilván volt egy ilyen hype, hogy meghalt a Heath Ledger, szerintem az forgatókönyvileg egy nagyon-nagyon király módon megírt dolog.
Jó, csak mondom, és fölöslegesen hosszú.
Én még azt sem éreztem. Nekem pont jó volt az egész, hogy ilyen volt, ennyi ideig tartott. Én azt nagyon imádom, azt bármikor meg tudom nézni.
A kompos rész szerintem túltolták benne.
Hát, nekem még a kompos is rendben van. A harmadik rész az viszont már tényleg olyan volt, hogy ott volt egy olyan nimbusz a Nolannek az előző filmjei miatt, ahol már így mindenki azt várta, hogy úristen, mit fog majd csinálni, hogyan fogja lezárni ezt az egészet, és na, az nekem nem. Az nekem szintén nem működik. Aztán még kevésbé szeretem, mint a Batman Begins-t.
És ez tényleg egy buta film.
Igen, ostoba. Tehát sajnos az. És a Tom Hardy is nagyon sokszor egy indokolatlanul túlhypolt színész, aki ebben a karakterben is gyakorlatilag annyit csinál, hogy furcsa hangon beszél, és
mindezt egy maszk mögül.
És mindezt egy maszk mögül csinálja.
Igen, de vannak is ilyen összevágott videók, hogy igen, a Tom Hardy az morog, minden.
Az a tabu, igen. A tabuban volt.
Igen, de csomó van, hogy egy csomó filmben morog, és szépen igen. Össze van vágva, hogy Tom Hardy morog.
De van olyan videó is egyébként, amiben szépen össze van vágva, hogy milyen dialektusokat használ, nem tudom. Elvileg a Bane-nek kitalált valami nem létező dialektust, amit most így hasamra csapok, mert kb. A Tom Hardy is ezt csinálta, tehát ilyen szuahéli és
Klingon.
Nem tudom, Klingon dialektust használt, és ez lett az, amit ő kitalált ehhez. Szóval az egy buta film volt valóban. Az eredetet én szintén egy zseniális filmnek tartom. Azt én nem érzem butának. Az egy elképesztő írói bravúr szintén. Azt a Jonathan Nolannál nagyon jól megírták.
Zárójelben, én az eredetben nagyon nem bírtam azt, hogy Nolan, akinek szerintem nincsenek érzelmei, olyan, mint egy robot, próbál filmet csinálni az érzelmekről.
Hát szerintem ez jobban kijött az Interstellárban. Tehát, hogy ott volt az, hogy a Matthew McConaughey állandóan érzelgősködik, meg sír. És
igen, de az eredetben is a DiCaprio meg ott a felesége után, tehát az is...
Igen.
Tehát ez tényleg olyan, mint hogyha elolvasta volna, hogy egyáltalán mi a tök az az érzelem. Elolvassa, hát átfordítja...
Igen, ez a csávó egy robot.
Átfordítja igen. Robotra, és akkor csinál valamit.
Viszont a Dunkerket az sajnálhatod, hogy nem nézted meg, és mondjuk pláne nem IMAX-ben, mert az viszont nagyon-nagyon működik.
Ott. Soha többé nem azt, nézek vele filmet.
Hogyha, Sója, abban is társadalmatunk könyvíró volt? Mert ugye a kis Nolan, úgymond a Batman filmekben, azt így együtt rakták össze, csak akkor ő igen. Még nem volt annyira lefett.
Igen, de a harmadikban már nem nagyon volt jelen, az azért is lett olyan fos. De utána szépen elkapta a hollywoodi gépezet, és azt hiszem, hogy a Dunkerknél már nem is voltak nagyon együtt.
Ja, munkában, persze, mert akkor már a Westworld-ot
csinálta.
Igen.
A Dunkerket szerintem, hogyha az anyám megnézné a katócsöves televízióján a nappaliban, akkor biztosan nem élvezné, de az tényleg egy olyan mozi élmény volt számomra, hogy én háromszor néztem meg azt a filmet. Nincsen benne semmi truváj, amellett, hogy három idősíkon játszódik, és nagyon szépen van összetolva az egész, de annyira lüktet, és annyira jól van összepattintva. Én nem gondoltam, hogy egy ennyi semmi sztoriból, hogy vannak emberek, akiket Franciaországból át kell vinni Angliába, és ez a történet, és tényleg semmi több, ezt így meg lehet csinálni jól, és működik, és szerintem nagyon fasza volt.
Én ugyanígy szeretnék pár percig áradozni a Batman kezdődikről,
na.
Mert nekem meg az volt egy ilyen tök jó élmény a Béna Schumacheres 90-es évek dili után.
Soha miért?
Hogy végre tényleg ez egy olyan király Batman, mint akit a Semik képregényekben láttam. És ugye akkoriban adta ki még így utolsó ilyen hattyúdalként az első évet. A Semik.
Igen, igen,
ami
igen.
Ami egy baromi jó igen. Sztori. Az tényleg jól meg van írva, a rajzok, hogy kicsit ilyen, tehát nem ez a tiritarka ilyen komiksz színek, hanem
hát
hogy szinte csak narancssárga van benne,
meg szürke, az egész
meg fekete, és ennyi. És a dumák tök jól meg voltak írva, és annyira jól bemutatta, hogy az egész ilyen Gothami gonoszság ellen csak az egyetlen nem korrupt rendőr, akiből ugye később lesz a rendőrfőnök, meg ez a világcsavargó ficsúr van, aki Tibetbe, meg a Isten háta mögötti helyeken így ilyen szuper ninjává képezte magát. És ez azért volt szerintem baromi jó, mert a két Nolan nagyon sok Batman képregényt olvasott fiatalkorában, és nagyon jól tudták, hogy melyik lesz az a 2-3, amit hogyha összegyúrnak egy filmé, akkor mindenki el fogja felejteni a Schumacher-féle hülyeségeket, és tényleg így feltámasztják, így rebootolják ezt az egész Batman franchise-t. És ugye benne volt az első év, benne volt ez a Nincs igazság, amiről ugye nemrég egy tök jó cikk megjelent a neten, hogy ugye abban mutatták először azt, hogy ő külföldön tanult verekedni, meg tolvajlást.
Igen.
Mert addig nem is volt ez így kimondva, hogy ő hogy tudta, hogy a pincébe fekvő támaszkodott, meg elolvasott pár Sherlock Holmes könyvet, és akkor abból lett a világ legjobb nyomozója.
Hát meg itt vezet,
ez így sose lett kimondva.
Itt vezették fel a Long Halloween-es gangsteres szállat, amiután a másodikban
meg
a csúcsosodott
ki. Henri Ducard, vagy hogy kell kiejteni? Az is abban a képregényben szerepelt, és a Ra's al Ghul képregények, meg azt hiszem ilyen 70-es évek vége, hogy ez az ilyen keleti misztikum is így a lázárvermekkel, meg mindennel így, meg a feltámadás így legyen benne, és akkor azt is így egybe gyúrta.
Egyébként tudjátok, mi az önellenmondás ebben? Tehát, hogy van itt egy csávó, aki elmegy Tibetbe, ahol mondjuk ilyen spirituális utazáson vesz részt, amellett, hogy ninjával képzik ki, és ehhez képest, amikor visszajön Gothambe és elkezdi a bűnt üldözni, akkor gyakorlatilag ebből a spirituális megvilágosodásból semmi nem marad, hanem lesz belőle egy olyan önbíráskodó csávó, aki mondjuk így kitalál valamit, vagy meghatározza a saját etikai kódexe szerint, hogy mi az, ami rossz, elkapja azokat, akik rosszak, szarráveri őket, majd utána vagy a Buryba küldi őket, vagy az Arkham elmegyógyintézetbe, ami szintén egy eléggé elcseszett hely, mert hogy gyakorlatilag mindkettő arra szolgál, hogy elszeparálja ezeket az embereket, ne visszaintegrálja valahová, hanem még ott senyvedjenek, jó sokáig.
Na jó, de hát
tehát, hogy így nem semmi, véletlen. Semmi nincs ebben az emberben, ami pozitív lehetne, amit ott így magával hozhatott volna, hanem ez egy elcseszetten megkeseredett csávó, aki tényleg jön, önbíráskodik, mindenkit megver, és utána meg felejtsük el azokat, akiket megvertem, mert zárjuk be őket.
Igen, pont ezért
Batman
mondtam.
Ez egy ilyen önsajnáltató, agresszív elmebeteg.
És pont ezért mondta neki Ra's al Ghul, hogy hát igen, te vagy a legjobb tanítványom, mert hogy pont ugyanazt csinálod, amit én az Árnyak Ligájának kitaláltam, hogy ilyen radikális módszerekkel tudjuk csak felvenni a bűnözés ellen a harcot.
És egyébként kövezzetek meg, szerintem az egyik legjobb Batman adaptáció az a Zöld Ijesz első évada,
első évad az még marha jó.
Mert hogy ott ugyanaz van, amit én a Batmanről gondolok, hogy tényleg itt van ez a fickó, aki tele van rengeteg düvel, aki nem tud mit kezdeni ezzel a bosszú szomjával, és ilyen elemi erővel csap le az általa gonosznak vélt emberekre, akár meg is öli őket.
Kinyírja őket a francba.
Igen. És nem teszet oszáskodik, hanem ilyen dolgokat tesz, és így üszott, hogy
Igen, és nagyon vicces, mert tudod, van a kis notesze is. És akkor igen, szépen sorba igen, megy, és kihúzza a neveket.
Igen. És pont az első, és még a második se volt annyira rossz. A harmadiktól ment el nagyon ebbe
szuperhős
szappanoperába, ami már borzasztó volt, és ötödik évadtól már nem is néztem.
Azt hiszem én sem. Meg tudod, amikor magába száll, hogy átgondolja, hogy úristen, milyen volt, és így, mert nem üvölti azt, hogy you failed this city.
Igen.
Pedig az olyan jó volt.
Na és Ben Affleck Batman-je, így a rengeteg előkép után nektek a közös filmekből így, hogy tetszett?
Én szerettem volna amúgy egy Ben Affleck féle Batman-t.
Ő is szeretett volna.
Még azt is megnéztem volna, hogy ő írja, rendezi. Tehát, hogy...
Ott azt hiszem, valami olyasmi lett volna, hogy van ez a Deathstroke nevű, szintén ilyen ninja, aki a saját erkölcsi kódexe szerint gyepálja a bűnözőket, de aztán nem. Ő is bűnöző lesz.
Igen.
Tehát, hogy ilyen anti-Batman, aki még könyörtelenebb, még nagyobb tudású ilyen ninja harcos, meg ilyenek, és hogy két ilyen fekete ninja harcolt volna lényegében egymással a Ben Affleck féle sztoriba, aminek ugye ő lett volna eredetileg az írója, a rendezője
hát
és a producere is.
Hát a Deathstroke-ot ugye beexponálják a stáblista utáni jelenetben.
Igen, igen, igen.
Az igazság.
Igen, hogy a Luthorral ott találkozik.
Igen, a hajón. Egyébként ezt néztem volna. Ebben így van potenciál.
Csak hát ugye, hogy a Gézánk így eltögi tütükézett, meg így nagyon így megrottyant. Hát ugye volt az emlékezetes mém, amikor ott így igen, áradozik a Henry Cavill, hogy ilyen jó volt a film, amit egyébként szarrá szittak a neten, és akkor így a elbambul így a jó így Gézánk, szaborul, és szaborul. A végén csak annyit mond, hogy totally agree, és akkor ez ilyen marra nagy mémé vált a Szedeflek mém. Szegény, ott nagyon megsajnáltam, és ez ilyen nagyon rosszul viselte a kritikákat, nagyon rászokott a PR-ra. Nagyon sok pénzt kértek azért a biztosítók a Warner-től, hogy ha mondjuk egy görbe éjszaka után másnap nem bír bemenni forgatni, akkor mit tényleg 200 millió veszteség éri a stúdiót, és a sokadik ilyen után már így elkezdték inkább így kitúrni a rossz nyelvek szerint a produkcióból.
Az, hogy a Warner az folyamatosan minden szart újra gondolt, kapkodott. Tehát ez az Igazság ligája szerintem az egyik legnagyobb filmes katasztrófa az elmúlt 20 évből. A Superman Batman ellen, az jó, az is egy hülyeség, de például ami az Igazság ligájában a 100 000 szörnyű vacak dolog közül, az, hogy a Bruce Wayne-t ilyen viccesebb és barátságosabbá teszik, az egy nagy marhaság volt, mert ugye a Superman Batmanben az volt, hogy ott a Batman az tényleg az egy paranoiás, megkeseredett barom. Igen,
hát
az
pont és ráadásul az
első rögtön az első jelenetben, amikor gépfegyverre ott lövöldözik.
Nem. Az első jelenet, nem? Pont ezt akartam mondani, hogy az első jelenet a Batman vs. Supernek szerintem zseniális. Akkor még azt hittem az első 5 percben, hogy ez egy nagyon király film. Az első volt? Jelenet az volt, hogy mennek a zsaruk, és mennek egy sötét épületben, és egyszer csak egy rácsok mögött ott vannak nők. És akkor a Batman pedig elkap embereket.
Ja, tényleg, de ott lövöldözik is, nem? Úgy emlékszem, hogy a Batman Supermanben konkrétan gépfegyverben,
igen.
Nem, a filmben konkrétan gépfegyverrel lövöldözik.
Meg ebbe gányolt magának egy ilyen nagy páncélt, hogy abba tudja laposra verni
Superman. Jó, de az nem az első jelenetben, most látszok. Az első jelenet az egy nagyon...
Ilyen mély nyomokat hagyott bennünk.
Az első jelenet az egy ilyen nagyon creepy...
Igen, ott elég para nagyon... volt a Batman, az nekem is rémlik.
Igen, tehát hogy az ott a sötétben hadakozik, és így elkap embereket, és a nők azok így nem akarnak kimenni, mert megvárják, hogy a Batman ott lerendezzen mindenkit. Szóval ott ez egy creepy jelenet. Ott az egy nagyon szépen beexponálja, hogy na ez a Batman, haver.
Igen, csak ez volt az időszak, amikor a látnoki zseninek kikiáltott Zack Snyder ragaszkodott ehhez a nagyon sötét, nagyon watchmenes, nagyon komor, a nem annyira jó szuperhősök, a nagyon gonosz szupergonoszok ellen felálláshoz, és sorba elhasaltak a pénztáraknál ezek a mozifilmes koncepciók. Tehát mindig, ha visszanézzük a box office adatokat, a Marvel így minden évben leverte a DC-nek a szuperhősös cuccait, és utána jött az a korszak, hogy hát akkor Josh Whedon jöjjön már, és akkor rázza már gatyába, meg csinálja már kicsit így viccesebbre ezt a DC moziverzumot, és itt születtek azok a jelenetek, amik szerintem marha jók lettek, és azóta is röhögünk, hogy ráül a hülye Jason Momoa Aquaman az arany igazság lasszójára, és akkor elkezdi ott a hülyeségeket mondani.
Nem tudom.
És akkor rászólnak, hogy na jó, most már vedd el tőle a lasszót.
Én nemrég néztem meg, amikor nem tudom, néhány hónapja még fönn volt az HBO-on, és így az a film elejétől a végéig kínos. Tehát annak a filmnek nincs olyan perc, ami ne lenne kínos. Alapból az, hogy a Bruce Wayne-ből csináltak egy ilyen joviális faszit, az már önmagába gáz.
Warner-es vasember lett belőle. Tehát aki viccelődik, gazdag, akkor faszaruhája van.
Akkor a Superman, meg a szája, meg a bajusza, ugye az egy másik kategória. Egyedül a Wonder Woman az, aki szerintem tökéletes, bármit is csinál. Tehát a Gal Gadot az egyszerűen annyira tökéletes a szerepben, annyira aranyos, sugárzik belőle az optimizmus, sugárzik belőle az ártatlanság, tehát ő tökéletes. Szerintem az egyik legtökéletesebb szuperhős szereplő választás az övé.
Igen.
Meg tökre látszik rajta, hogy neki ez nem egy meló, amiért milliókat kap, hanem ő tényleg tökre örül, hogy felvelti ezeket.
Momoa is jó, mert az Igazság ligájában sok mindent még nem tudott tenni.
És Momoa ugyanez, csak rasztahajú izom.
A Cyborg az alapvetően a figura is full szánalmas, tehát azért nem áll egy ilyen mindegy. Viszont a Flash a filmekben borzalmas. Tehát az erőltetett humor, az a tenyérbe mászó viccesnek szánt ostobaság szar, úgy, ahogy van.
És mi lesz a Warner szuperhősök jövője? Ugye most a retro hullámot meglovagolva tiszta ilyen vicces, színes 90-es évek.
Most nem úgy van, Wonder hogy Woman-t ők meg feladták az univerzum építést, hanem inkább ilyen saját külön filmeket csinálgatnak.
De hát ezért lesz majd külön Joker film.
Na hát igen, ez az új Joker film, a Joaquin Phoenix-el az, amire még a kolléganőink is mondják, hogy hát ők nem nagyon szeretik ezeket a szuperhős filmeket, de ez egy olyan képregény film lesz, hogy pont hogy így az ilyen Scorsese maffia filmekre emlékeztető, meg arra egy csomószor kikacsintó sztori lesz, hogy várják kifejezetten
ezt a filmet. Én is nagyon várom.
Én sem ennyire. De engem annyira hideg, de engem totálisan hidegen, hogy ez a egy hosszabb tréler, meg az a kisebb tízer, sem ennyire nem fog.
Én várom. A trélert egymás után megnéztem egy csomószor.
Én is nagyon sokszor megnéztem. Tényleg, ez olyan, mint egy tök jó maffia film, tényleg Scorsese rendezte.
Furcsa ez, csak lakatos mindent fikázok.
Mi az, hogy mindent fikázok? Hallgatni. Hallgassátok majd vissza ezt az adást, tök sok mindent nem fikáztam.
Jó, ez igaz.
Na.
De az, hogy te ennyiszer visszanézted azt a fos trélert.
Ne, az egy kurva jó tréler. És állati jó zene szóval.
Jaj, hagyjuk már ezt. Jó, a zene az tényleg jó.
De na majd akkor a premier után, akkor üljünk így egint
nem,
össze,
szerintem nagyon jó.
Beszéljük meg, hogy igazából de Pistinek, aki már a tréler után, ahogy én szoktam a trélerek után, rajongottam még.
Azért hagy hidegen ez a film, mert hogy én nem akarom látni a Jokernek az eredet történetét.
De abba az a jó, hogy ez nem az a Joker, tehát nem a kanonizált Joker, hanem ez egy alternatíva, és szerintem ezért lesz érdekes.
Igen, mert ugye ezzel a képregények is nagyon sokat játszottak, hogy sose tudtad meg, hogy Jokernek mi az eredet sztoria, mert...
Sőt, az újabb változatban már elvileg az van, hogy 3 Joker volt.
Hát igen, meg hogy jó, hát amit az Alan Moore kitalált, hogy mert ugye azt hiszem nála jött elő először ez a lecsúszott komikus, aki azt hitte,
igen,
hogy
igen, Jesus,
és akkor ott a piros sisakos gangsterekkel ott így összeállt, de hogy utána ez így rá lett fogva, hogy hát az csak így kitalálta, így elmondta egy ilyen sztori.
Igen, azt hiszem, a gyilkos tréfa az nincs is benne a kánonban, az egy ilyen alternatív sztori.
És hogy valójában nem ez csak úgy kitalálta így poénból, mert hogy milyen vicces figura.
Hát jó. De mondjuk engem a Tim Burton féle Batmanben is zavar, vagy irítál a Joker eredet története.
Táncoltál már az ördöggel sápatolt fénynél?
Igen.
Az azért volt szerintem jó pofa, mert jól eljátszott Burton azzal, hogy Joker teremtette Batman teremtette Jokert, és ezek még a gyilkos tréfában sem voltak így kimondva, hogy ezek ketten egymás nélkül nem is lennének, mert rosszul éreznék magukat, hogyha bármelyikük is kidőlne a sorból.
Szegény Batman ott szomorkodna, meghalt a Joker, és így ülni, és sírna, hogy jaj, most... Ki fog engem mindig megtréfálni? Kit küldjek el újra az Arkhambe, hogy utána 2 nap múlva megszökjön?
Hát napestig lehetne még itt Batmanről és a különböző Batman értelmezésekről és újabb és újabb filmekről beszélni, hogy hogy közelíti meg ezt a nem 70, hanem 80 éves karaktert, de ennyi fért a mostani műsorunkba. Én Szűs Gyula voltam, a port.hu képregény felelőse, a vendégeim pedig... Ja nem, mert te nem vendég vagy. Társfős...
Ezt mindig elcseszed, Gyula. Igazából mindegy, hogy én mi vagyok.
A társműsorvezető Lakatos István volt, a port.hu élő trihiatára, vendégünk pedig Mucsicska László, a Roboraptor.
Habony Árpádja. Köszi, sziasztok! Hello!
Itt volt velünk Mucsicska László a Roboraptortól, aki, ha épp Zsótér Indi Dániel is mellette van, akkor ők ketten a Geekoszféra Buzz Spencer és Terence Hill párosa, de most csak Buzz Spencerként képviseltette magát ezzel a szép csajozós körszakállal.
Szerintem, ha már valaki Buzz Spencer, akkor az a Dani, és amúgy tök jó, hogy így önértékemen nem tudok itt lenni, csak úgy, hogyha megemlítjük őt, és ez olyan, mint hogyha valakit Szabó Istvánné Arankának hívnak, tehát hogy ő sem önértékén Kovács Aranka, hanem ő Szabó Istvánné Aranka.
Hát figyelj, hát szerintem tökre áll az összehasonlítás, hiszen a Piadum a filmek és a Lucky Luke filmek külön-külön is sikeresek
voltak. A Lucky Luke az nem volt sikeres szerintem.
Akkor a Szuper Zsaru, nem mindegy. Majd ezt egy Buzz Spencer Terence Hill adásban megbeszéljük.
Az a baj, hogy a Gyuszi már megint a K-európai rózsaszín ködben él.
Hát meg ahol... a saját gyerekkorában.
Hát kicsit, igen.
Na jó, köszönjünk el a hallgatóktól. Sziasztok,
szervusztok.
Szervusztok, úgyis vizelnem kell.
A műsor a Béton partnere.